Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
2015. február 15-én vasárnap 10 óra 5 perckor. Ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Mai témáinkból februárban főként házi rendezvényekkel folytatódik a 250 éves jubileumát ünneplő Kalocsai Szent István gimnázium program folyama. Márciustól viszont várják a nagy közönséget is, hogy mi minden van még a szervezők tarsójában, arról Keleti Sarolta igazgatóhelyettestől tudhat meg többet.
Minden héten lesz valamilyen rendezvényünk. Januárban az Alma Mater művészeivel indult a második fél év programja. Februárban pedig elsősorban a gimnazisták számára szerveztünk vetélkedőket.
A héten a Kalocsai Művelődési Központ újonnan indult a Képviselő Másik Arca című beszélgetős estjén, egy újabb döntéshozó mutatta meg hivatalon kívüli énjét. Kinyóné Lakatos Melinda ezután rádiónknak is mesélt arról, mi mindent csinál, amikor éppen nem az alpolgármesteri teendőket látja el.
Én vagyok a sport. Minden, amit a sport megtestesített. Szerintem itt azért nagyon sokan láthatták, hogy nem csak a karatéról szól az én életem. Tehát ebben benne van az íjászat, a túrázás, a sportlövészet, az ejtőernyő. És tehát minden, ami mozgással kapcsolatos, az én vagyok.
Művészettudományi Szabad Egyetemet indított néhány hónappal ezelőtt Dargai Lajos kalocsai szobrászművész, érdeklődő civilek, alkotók és tanárok számára. Hogy eddig mi mindenről esett szó, arról mindjárt többet is elárul, csak úgy, mint arról, hogy urbanisztikailag hogyan látja Kalocsát.
Határeset Kalocsa építészeti szempontból. Tehát egy mezővárosnak és egy kisvárosnak valamilyen keveréke. Magyarul nincs építészeti kisugárzása, nincs építészeti jelzése.
Ez a Turmix, nem sokára jönnek a részletek.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100-on.
óra 11 perc van a Korona FM 100-on, ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk. A múlt ősszel indult egy maratoni programfolyam az idén 250 éves fennállását ünneplő Kalocsai Szent István gimnáziumban. A házi és nagy közönség számára összeállított alkalmak abból a célból jöttek létre, hogy a kerek jubileumot együtt ünnepelhesse az iskola a környezetében élőkkel. Hogy az elkövetkező hónapokra mi mindenre számíthatunk tőlük, arról Keleti Salóta igazgatóhelyettessel beszélgetett Vörös István szerkesztőnk.
Mi mindennel készülnek az elkövetkező hetekre?
A második fél év programja is rendkívül gazdag, különösen a március hónap lesz olyan, hogy minden héten lesz valamilyen rendezvényünk. Januárban az Alma Mater művészeivel indult a második fél év programja, februárban pedig elsősorban a gimnazisták számára szerveztünk vetélkedőket. Ezek közül az egyik a Dr. Csont és egyéb versenyek. A televíziós sorozat mintájára nyomozást kell folytatniuk a tanulóknak. 12 csapat vetélkedik, biológia, fizika, kémiai ismeretükről kell számot adni, egy tréfás játékos, de ugyanakkor nagyon komoly verseny formájában. Azután egy iskolatörténeti vetélkedőnk lesz a 90-es évektől. Hisz az előző fél évben a jezsuita korszakot mutattuk be, úgy gondoljuk, hogy a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek is megérdemlik a figyelmet, hisz akkor is színvonalas munka folyt itt. Nagyon sok programunk folytatódik. A tudományos előadások programja két előadóval indul majd. Az egyik Elter Károly lesz, aki 1970-74 között volt diákunk, világutazó, idegenvezető, földrajz folyóiratokban jelentett meg cikkeket, és itt a Kenguruk földjén, azaz Ausztráliáról fog előadást tartani. Ugyancsak márciusban lesz Dr. Békés Imre professzor úr előadása, aki a szegedi Juhász Gyula főiskolán tanított anno, amely most ugye a Szegedi Egyetem része. Nyelvész professzor, mégis irodalmi témát választott, egy meglehetősen ritkán hallható ilyen formában az az előadás, amelynek az 50-es évek magyar lírája lesz a témája, Lélekcserélő idők járnak címmel. Egy gimnazista emlékei sorozatban pedig a 60-as években végzett Pécsi László tart előadást, illetve hát valóban az emlékeit megosztja majd a diákokkal, érdeklődőkkel az 1961-65-ös időszakról. Ahogy a képzőművészek is bemutatkozhattak a Alma Mater művészei előadásban, így a zene területén kimagasló művészi tehetséggel bírók is lehetőséget kapnak. Március 18-án Poyák Valéria operaénekes ad koncertet Dargai Marcell közreműködésével, illetve Lakatos Ágnes jazz koncertjére kerül sor ennek a rendezvénynek második felében, ahol a Lakatos Ágnes kvartett szerepel. Szigmatúra matematika versenyre várjuk a volt diákjainkat, és ugyanígy egy sakkverseny is indul, István Kupa sakkverseny, amelyre a volt diákok, jelenlegi diákok részvételre is számítunk. Kiállításaink közül a sporttörténeti kiállítás nyílik majd meg, illetve lesz májusban egy sportnap. Az István napok beilleszkedik ebbe a témakörbe, természetesen igyekszünk olyan programot összeállítani, amely igazodik a 250 éves évfordulóhoz. Ezek a programok részletesen megtalálhatók az iskola honlapján, a Facebookon is olvasható, hisz nem tudunk mindenkinek meghívót kiküldeni, remélem, hogy mindenki megtalálja a számára kedves programot, és hát jelenlétével, azzal, hogy megjelenik, érdeklődik, ezzel is segíti az iskolának a színvonalas műsorok rendezvények lebonyolítását.
Hát csak kapkodtam a fejem, ahogy hallgattam, hogy mi minden lesz itt az elkövetkező fél évben. A tanárnő melyik programot várja a legjobban?
Valójában mindegyiket várom. Nagyon szeretem, hát ugye ének szakos, magyar szakos vagyok, tehát értelemszerűen egyszerűen én a jazz koncertre, Poyák Vali koncertjére vagyok kíváncsi. Békési tanár úr, tanárom volt a főiskolán, a család ismeri, kötődésem van, de tudom, hogy nagyon izgalmas lesz a matematika verseny, csak hát azon valószínűleg nem fogok indulni, de látom ugye a szervező munkát emögött, hogy a kollégáim milyen alaposan, milyen részletekre menő figyelemmel kell, hogy egy-egy ilyen rendezvényt megtervezzünk, tehát a háttérmunka, az valóban háttérmunka nem látszik, de bizony-bizony sok időnket elveszi, de örömmel teszünk eleget ennek, hisz 250 éves évfordulót valóban ritkán ünnepelhet az ember egy intézményben.
Mekkora csapat dolgozik ezen a programsorozaton?
Valójában mindenkinek van egy feladata. Tehát aki a matematika versenyt szervezi, nyilván a matematikusoké, akik a sport versenyt szervezik, azok természetesen a testnevelő kollégák. De szükség van háziasszonyra, szükség van diákokra, akik rendezői teendőket látnak el, szükség van arra, hogy a projektor ott legyen a helyén, tehát gyakorlatilag mindenki dolgozik. Akinek nincs ilyen témaköre, az pedig segít nekünk a rendezésben valóban, hogy minden a helyén legyen. Apró hibák biztos előfordulnak, de ne felejtsük el, hogy közben tanítunk is, és érettségire is fölkészítünk. Tehát ez egy teljes embert kívánna, de mi a feladatokat megosztva úgy tudom eleget tudunk tenni ennek a kihívásnak.
És ha már szóba kerültek a diákok, nekem szembetűnő volt az első fél év rendezvényein, hogy az egyes alkalmakkor nem azt láttam a diákokon, mint amikor, most bocsánat, hogy magyar tanárként ilyet mondok, de mint amikor feladjuk a kötelezőt és muszáj elolvasni, hiába jó az a könyv, akkor is muszáj elolvasni. Nem úgy voltak itt ezen a rendezvényen, hogy hát iskolai rendezvény muszáj nekünk itt lenni, hanem a srácok nagyon élvezték akár az iskola történeti versenyt, akár az egyes alkalmakat, a fáklyás felvonulást. Tehát látszott, hogy nem nyomás alatt vannak itt, vagy kisötösért vannak itt.
Természetesen mi úgy állítottuk össze a programot, hogy a jelenlegi diákokhoz is szóljanak, és valóban, aki már egyszer eljött egy előadásra, kíváncsi a többire. Meglepő volt számomra is, hogy jöttek a diákok, hogy tanárnő, miben segíthetünk. Tehát nem egy diákkal találkoztam, aki azon kívül, hogy részt vesz a rendezvényeken, még a segítségét is felajánlotta, vagy egy műsor után oda jöttek, hogy tanárnő, ez csodálatos volt, és mikor lehet jönni legközelebb. Számunkra ez a legnagyobb öröm. De azért motiváljuk a gyerekeket, mindenkinek van egy kis füzetecskéje, ahova az előadások látogatásáért pecsétet kap. És majd végén, ugye, aki a legtöbb pecsétet összegyűjtötte, az nyilván valami kis jelképes jutalmat, ajándékot is fog kapni. Tehát valójában fontosnak tartjuk ezt, de nem örülnénk annak, hogy kirendelnénk a gyerekeket, és úgy kellene ezen részt venni, hisz annak nem sok értelme van. De úgy látom, hogy az érdeklődés megvan. A Dr. Csont versenyre olyan sokan jelentkeztek, hogy volt, akinek nemet kellett mondani a kollégáknak például.
Ezt muszáj megkérdeznem, ezen a Dr. Csont versenyen itt lesz búszügynök, meg Temperance Brennan is?
A feladat az lesz, hogy a tengerparton talált női holttest gyilkosát keressük. És ehhez olyan feladatok vannak, hogy kor és nem meghatározás a csontváz alapján, akkor vércsoport meghatározás mikroszkópon keresztül, akkor mivel etették, vagy itatták le, tehát meg kell találni az azonosításhoz szükséges fémeket és minden olyan dolgot, amit mikroszkópon különböző kémiai, biológiai kísérletekkel kell ellátni. Holttest nem lesz, azt elárulom, tehát ez a szerepkör, ez nem, de nem árul mert természetesen, hogy ki a gyilkos. De itt 9 feladatot kell a gyerekeknek megoldani ahhoz, hogy kiderüljön.
Az előző fél évből hogy látta, mi volt az, ami mondjuk a legnagyobb közönséget mozdította meg, és mi volt az, ami itt helyben a legsikeresebb volt?
Nagyon nehéz erre válaszolni, mert elfogult vagyok bizonyos szempontból. Szerintem a legnagyobb tömeget a nyitó rendezvény, és hát ott, ami történt, akár a legidősebb diák köszöntése, Lakatos György koncertje, az a rövid kis film összeállítás, szerintem a vendégeknek az nagyon fontos volt, de igazi élményt, és valóban olyan spontán, és olyan lelkesítő a fáklyás fölvonulásunk volt. Tehát itt a díszterem tele volt a fáklyás fölvonulás után. 8 óra után még mindig a csillagdát nézték a látogatók, és nagyon sokan a városban nem is tudták, hogy ilyen van, hisz nem jártak ebbe a gimnáziumba, a gyerekei sem itt járnak talán, és ennek örültünk nagyon, ennek a sikernek. Nagyon-nagyon érdekes volt Szent Kereszti György előadása, hisz ő a 1948-ról, az államosítás éveiről, egy olyan történelmi korszakról beszélt, amit ha tankönyvből ismer az ember, talán nem érinti meg, de így személyesen találkozni olyan emberrel, aki menekült 56-ba, hogy jutott át az ország határon, az egy kalandfilmbe való történet volt. Tehát ez meg a gyerekek számára volt izgalmas.
Hát ugye szó szerint egy élő legenda a magyar történelemben.
Pontosan így van, tehát a tudományos munkája is az élete, hisz ugye erre kényszerítette a történelem, valóban kaland volt, és talán az emberiességét is meg tudta mutatni, hogy kellő alázattal, szerénységgel lehet mindenről beszélni.
Emlékszem, rá volt szerencsém vele beszélgetni, hát ez ugye elképesztő, egy életre szóló élmény volt az a beszélgetés, és ha jól tudom, annak a programnak pedig ön volt a házigazdája.
Igen, én voltam, mert a Szent István Gimnázium baráti körének tagja volt Szent Kereszti György, tehát ismertem, hisz a baráti kör rendezvényeire rendszeresen eljárt, és hadd köszönjem meg így ebben a formában is, hogy az egyik olyan támogatója, aki jelentős pénzösszegeket utal át a baráti kör számlájára, és ebből tudjuk támogatni a tanulmányi versenyeket, a Kalucsai Kollégium megjelenését, tehát biztos, hogy fontos, hogy támogatóink legyenek.
És ha jól emlékszem, a nyitó rendezvényen a földszinti folyosón ott volt egy tábla is, ugye rengeteg szignóval és aláírással, az ott van még, azzal mi lett?
Természetesen ott van ez a tábla, hisz jönnek a következő rendezvények, jönnek új vendégek, új előadók. A tervünk az, hogy amikor véget ér a 250 éves jubileumi évforduló rendezvénysorozat, akkor azt lefedjük, és hát utána már arra írni nem lehet, de hát reméljük, hogy amíg a gimnázium áll, akkor ezek a nevek ott lesznek, hogy a 250. évfordulón itt kik fordultak meg. Valóban a Szent Kereszti György aláírása, dr. Romsics Ignác aláírása, és mindenki, az érsek úr aláírása, államtitkár aláírása, tehát ezek azért mégis mutatják, hogy egy rangos rendezvényről van szó.
És végezetül ugye ott van André Gutrend aláírása is. Na hozzá mit szólt, amikor megjelent?
Hát természetesen mi nem politikai okokból, célokból hívtuk meg, hanem azért, mert az iskolával kapcsolatban állt, ugye a holokauszt évforduló kapcsán sok mindenben támogatta, hogy a film létrejöjjön, amit dr. Magóné Tóth Gyöngyi készített, tehát mi úgy gondoltuk, hogy az ő jelenléte így jogos, nem akartunk politikai vitákba keveredni, nem ez volt a célunk természetesen.
Nyilván, és ezt ő is elmondta, de milyen volt vele találkozni? Hogy érezte itt magát?
Hát én nem beszélgettem vele, mert angolul nem tudok, de úgy láttam, hogy jól érezte magát, és tolmács volt vele, fordította, hogy mi történik. Gondolom érdekes volt számára, amit itt tapasztalt.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok ez a programhoz.
Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a programjainkra.
Nem sokára tehát gyilkossági ügyben nyomoz majd dr. Csonta Gimiben. Utána pedig folytatódnak az Összelindult és Gyorsan közönség kedvencé vált programok az iskolában. Köszönjük Keleti Sarolta igazgató helyettesnek, hogy mindezt elmondta. Azonnal visszatérünk egy másik kalocsai iskolával, ahová csak annak kellett járnia, akinek kedve volt. Ha viszont elment, rengeteget tanulhatott.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100-on.
Turmix a Koron FM 100 közérdekű és szolgáltató magazin műsora. Targai Lajos kalocsai kortárs szobrászművész egy 5 előadásból álló sorozatot indított útjára a Hunyadi Kollégium könyvtárában, amelyet művészet, tudomány és szabad egyetemként apostrofált. A legutóbbi összejövetelt a múlt héten tartották. Az előadó pedig örömmel foglalta össze az eddig elhangzottakat dióhéjban felkérésünkre.
Két okból kifolyólag volt az, hogy proponáltam, hogy tájékozódjanak az emberek a képzőművészetről, meg általában a művészetekről, mert egy, hogy nem esik róla szó egyáltalán, kis hazánkban a művészet az háttérbe szorult, a másik pedig, hogy ebben paralel módon párhuzamosan előjöttek olyan tendenciák, amik ugye az önműveléssel kapcsolatos, hogy egyre többen festegetnek, szobrászkodnak szabad idejükben, és akkor ide is segítséget adni, mert hát végül is ez egy komoly szakma, amit egyetemen tanítanak, tehát nem árt, hogyha emberek tájékozódnak róla, hogy mint az egykori Hályok Kovács, ugye, hogy mibe kezdett, megmutatták neki a személyzetet, és akkor még ilyet, és abba hagyta. Tehát ilyen megfontolásból, hogy segítséget tudjunk nyújtani mindenkinek, aki érdeklődik, különös tekintettel tanároknak, azoknak, akik kifejezetten érdeklődnek a kultúra és a művészetek iránt. Tájékozódási pontokat tudjunk kijelölni, és akkor örömmel vette a könyvtár, akik ugye a művelődési ház funkcióját is betöltik, pontosabban Tamás László igazgató, és rögtön helytettek ennek az ötletnek, akkor így 5 előadásból álló sorozat indult. Az első volt a vizuális művészetek alapfogalmak, mert hát végül is ez művészettudomány, nem művészettörténet, művészettudomány tárgya. Mindez, amiről beszélgetünk, tehát az alapfogalmak, hogy miért télábrázoló művészet, az építészet, a szobrászat és a festészet. És akkor ennek az alapfogalmait körbejártuk, elmagyaráztam, hogy mi mit jelent és mi a célja ezeknek az ábrázolásoknak. Majd a második előadás nagy paradigma váltó korszak a 19. század, annak társadalmi és művészeti forradalmai, amik alapvetően megváltoztatták a művészetnek a habitusát, karakterét, lényegét, formáját, gyakorlatilag az egészet. És téma a műalkotások elemző megközelítése. Tehát amikor az ember találkozik egy műalkotással, hogyan essen neki, mi történjen, milyen szempontokat kell figyelembe venni, hogy aránylag objektív, mondom még egyszer, aránylag objektív véleményt tudjon formálni egy műalkotásról, mert nem úgy áll a dolog, hogy nekem tetszik, akkor jó, ha nekem nem tetszik, akkor nem jó. Tehát vannak objektív kritériumai annak, hogy hogyan kell egy művet megítélni. Az utolsó előadás az március elején lesz, az a művészet, tudomány és társadalom. Tehát amint lehet látni, hogy 3 pont, a művészet, a tudomány és társadalom. Ebből a művészet és tudomány nem hétköznapi tartalma az emberi létnek, független tőle. Úgynevezett úri huncutság mind a kettő. De az ember mégsem tud élni nélkül, sem tudományos gondolkodás, és sem művészeti élmény nélkül. A társadalom az pedig maga az objektivitás, amiben élünk, az egy idő által meghatározott karakterű valami, tehát történeti kategória fejlődik, és ezzel együtt hogyan tud az ember kiteljesülni a hétköznapi életében a művészet és a tudomány által. Ez lesz az utolsó téma. Egy műalkotásnak vannak kritériumai, hogy mitől műalkotás valami. Tehát ez egy emelkedett szint, tehát valami olyan sublimátum a társadalmi létben és az emberi létben, amire a művész képes, aminek a létrehozására a művész képes. Na most ehhez kellenek fogózók, hogy meg tudjam érteni, fel tudjam fogni egy műalkotás lényegét. Mert itt nem másolásról van szó. Tehát a művészet sohasem másol, sohasem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz. Olyan dolgokat jelenít meg, amelyek túl vannak a napi tapasztalatainkon. Ezért mondtam, hogy előbb, hogy szublimát. És hogyha ismerem az alkotás menetét, hogy mitől lesz valami arra méltó, hogy műalkotásnak nevezzük, akkor kellenek ismérvek, objektív ismérvek, ami alapján én is meg tudom határozni, elvileg teljesen szabadon és elvileg teljesen precízen, hogy valami, ami előttem van, megfelel ezeknek a kritériumoknak. Tehát vagy egy dilettáns önművelő próbálkozás, vagy pedig egy nagyon magas szintű műről van szó. És ez a legbizonytalanabb dolog, mert az emberek általában ezen a területen tájékozatlanok, és ezért kellene hozzá támpontot adni, segítséget adni. A gyakorlatomból jön, mert rektorátusi szakértő vagyok, szakértői listán, tehát zsűrizek magyarul műveket, köztéri szobrokat, kiállításokat, ilyesmiket, és tudom, hogy ez mivel jár. Felelősséggel kimondani egy műről, hogy alkalmas-e közprédává tenni, hogy viccesen fogalmazva, vagy pedig csak egy elenyészett kísérlet arra valamilyen politikai, vagy társadalmi, vagy helyi, lokális érdekek mentén kifejeződései utó műalkotásnak nevezett dolog, amiről szó van. Tehát igyekezni kell objektív véleményt formálni, és azon túl jön a személyes élmény. Tehát amikor már tudjuk, hogy valami használható, egy autó például biztonságos, jó a fék, jó a kormány, jó maga a termék, akkor jöhet a sofőr, hogy belegül, és vezeti az autót.
Ha már szó esett a városképről, köztéri alkotásokról, kíváncsiak voltunk arra is, hogy Dargai Lajos hogyan látja Kalocsát e tekintetben, bár a kérdés felvetés kissé meglepte, készségesen a tőle megszokott tartalmassággal válaszolt.
Roppant tág ez a terület, föltételezhetően, hogy mindenki talál benne használhatót, alkalmazhatót a saját számára, sőt, kijelölhet olyan irányokat, amerre akár önműveléssel, akár más kulturális formában kiteljesítheti az érdeklődési körét. Mert már az nagy dolog, tudja, valakinek megmondják segítségnyalánt, hogy merre kell menni. Tehát ugye, mert van a három tábla, ami abban van előttünk, hogy jobbra, balra és itt körítsző. Ebből egyikből sem derül ki, hogy hol mit találok. Van egy, ami balra mutat, hogy arra, elitten erre, és akkor körítsző meg azt mondja, hogy itt. Tehát ezek jelölnek irányokat, csak nem tudom meg, hogy melyik hová vezet. Most egy ilyen előadás sorozat próbál erre lehetőséget adni, hogy irányok mellett kijelölje a tartalmat, hogy milyen irányba érdemes elmenne. Mert ha mindig, tudja, mindennek az alapja az összehasonlítás. Itt vagyunk ezer éves ország, ezer éves állammal. És ha szétnézünk a világban, vannak 200 éves államok. Vadonatúl földrészek, Ausztrália, fegyens telep volt. És milyen városaik vannak. Sydney, Melbourne, Perth, sorolhatnák. Vagy például Új-Zéland, hogy mit fejlődtek ezek az államok, vagy Egyesült Államok, Amerikai Egyesült Államok, 18. században alapítják. Akkor vándorol oda be az európai népesség legjava. Azért mondom, hogy a legjava, mert ezek menekültek ebből a millióból, és új hazát kerestek maguknak, mert más volt az élet értelmezésük, más volt a szabadság élményük. Elmentek olyan helyre, ahol nyugodtan, szabadon dolgozhattak, alkothattak, és teremtettek egy új világot. 200 év alatt. És akkor mi vagyunk az ezer éves államunkkal, és ha összehasonlítunk dolgokat, akkor némi gond fog felmerülni, hogy elég dinamikus-e a mi fejlődésünk. El is érthető. Mert mindig összehasonlítok valamit. Onnan tudom, hogy valami magas, hogyha mellette van egy alacsony. Mert hogyha két magasat látok, akkor nem fogom tudni, hogy milyen a még magasabb. Viszonyítási alapok kellenek minden. Úgy a történelemhez is, az önbecsülésünkhez, egy államiság megítéléséhez, történeti visszatekintéshez, támpontok kellenek, támpontok, visszacsatolási pontok, hogy elektronika nyelvén is szóljunk valamit. Tehát ami azt jelenti, hogy ha nincs ítéletalkotása, sugalló jelenség és példázat előttem, akkor nem fogom tudni megtenni. De hogyha látom az összehasonlításból egyértelműen leszűrődik, hogy van mire elgondolkodni, akkor már én is megmozdulok. Kapok támpontot, friss vért kapok, vérátemlesztést, és megindulhatok valamilyen jó irányba.
Dargai Lajos kolocsai szobrászművészt hallott, akivel legközelebb a március elejé Művészettudományi Szabad Egyetemen találkozhat a Hunyadi Kollégium könyvtárában. Köszönjük, hogy itt volt velünk. Aki pedig már is itt lesz, Kalocsa első női alpolgármestere, Kinyoni Lakatos Melinda, akivel arról beszélgetünk majd, hogy miért vágyik Japánba, miről mesél a legszívesebben, mit szólt a férje, amikor megtudta, hogy politikai szerepvállalásba kezd, és végig tudja nézni a Gyűrűk urát elalvás nélkül.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Ki ezt letagadja, azt hazudik, hogy a Szentírás kis kapuit nem találtam. Semmiből jött valaki, aki természetesen anyagi okokból bedaráltam. Te is megtudod majd, hol az a hely, hova a jövő magvait ülteted el. S véletlenül enyém a föld, gyomokat nem kell, egyből kijött. Úgy is megterem, csak egy volt nekem. Gondatlanságból elkövetett emberül elég, s egy volt nekem. Olyan mesés, gondatlanságból elkövetett emberül az ételem. A menüben attól a fogásokat még megnézhetem. S miért vagy gonosz még velem, mikor lehet, hogy nem én vagyok rossz, hanem az étterem. Te is megtudod majd, hol az a hely, hova a jövő magvait ülteted el. S véletlenül enyém a föld, gyomokat nem kell, egyből kijön. Ha úgy is megterem, csak egy volt nekem. Olyan mesés, gondatlanságból elkövetett emberül elés, csak egy volt nekem. Olyan mesés, olyan mesés, gondatlanságból elkövetett emberül elés, egy volt nekem.
Három perc múlva lesz 3:11. Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk. A múlt héten Bálint József polgármester bemutatkozásával indult a Kalocsai Művelődési Központ által szervezett a képviselő másik arca beszélgetős interaktív est. A volt Tiszti Klub előadó terme az első alkalommal színültig telt, az érdeklődői létszámra pedig most kedden sem lehetett panasz. Ezúttal Kinyóni Lakatos Melinda alpolgármester fordította oda a másik igencsak sportos és kisé őrült orcáját az érdeklődőknek, majd Vörös István riporterunk mikrofonja által önnek is.
Milyen volt ott fennülni, ugye téged ritkábban látunk szerepelni, mondjuk polgármester volt, aki fölült és így kigurult belőle gyakorlatilag az egy óra.
Mindenki azt kérdezte, amikor kezdtük, hogy izgulok, nem. De tényleg nem izgultam, mert végre olyan témáról beszélhettem, ami én vagyok, amiről tényleg napokig tudnék beszélni. Úgyhogy ennél az esetnél most azt mondhatom, hogy nem izgultam. Tehát ez nekem most nagyon kellemes volt.
Mi az, amit te vagy?
Én vagyok a sport. Minden, amit a sport megtestesít. Tehát szerintem itt azért nagyon sokan láthatták, hogy nem csak a karatéról szól az én életem. Tehát ebben benne van az íjászat, a túrázás, a sportlövészet, az ejtőernyőzés. Tehát minden, ami mozgással kapcsolatos, az én vagyok.
Talán az első, amit kiemeltél, az a karate volt, ugye a Kyokushinkai karate?
Igen. Végülis az életemnek a nagy részét 30 évet ez ölelt föl. A többi az, azt mondhatom, hogy egy kisebb szakasza az életemnek, illetve az íjászat is most kezdődik, tehát ezt még nem tudom, hogy meddig fog tartani. A legnagyobb rész az életem nagy részét a karate tette ki eddig.
És ha jól emlékszem, akkor ott három danos szenszáj, vagy ez mit jelent?
Három dan, ez a mesterfokozat, tehát ezt elmeséltem itt az előadáson is, hogy 10 tanulófokozat van, ezek a színesövek, illetve innen, mert fokozat, a danok következnek. És ebből a harmadik dan, az már a szenszáj, tehát ezzel a megszólítás tanítónak nevezik már ezt a fokozatot. Vannak, akik ennél durvában űzik, mint ahogy meséltem itt az előadáson, hogy nagyon-nagyon durva versenyek vannak. És vannak olyan nők, akik ezeken a versenyeken Európa-bajnoki címeket érnek el, illetve magyar-bajnoki, világbajnoki címeket, tehát ők úgy gondolom, hogy ez durvában űzik, mint én.
Mit jelent az, hogy durvában űzni?
Én meséltem itt az előadás folyamán, hogy nekem a küzdelem az egy időben, mint gyerekversenyként része volt az életemnek, de felnőttként már nem. Tehát én más megmérettetéseket végeztem ezen a sport által, tehát itt akár beszéltünk a karate maratonról is. A durvában űzés az az, amikor tényleg a Kyokushin karatéban egy teljes erőből viszik az ütéseket, rugásokat. Most én úgy gondoltam, hogy versenyszerűen ezt felnőtt fejjel már nem biztos, hogy szeretném. Tehát itt volt válleszakadás, vese beregségek, tehát hogy szétrugták valakinek a veséjét, máját. Én úgy gondolom, hogy ez nekem már a durvább részéhez tartozik.
Viszont ugye a karate az egy küzdősport. Ezt lehet, hogy triviálisnak tűnik, vagy lehet, hogy ezt még talán így át sem gondoltad, de mi motiválja az embert arra, hogy küzdősport iránt ilyen szenvedéllyel viseltessen, ilyen eltökéltséggel? Mit ad a küzdelem?
Nem a küzdelem ad a karatéban, nem a küzdelem ad. Az, hogy egy küzdősport, az egy, én azt mondom, hogy itt a versenyzés, az egy nagyon-nagyon pici szakasza a küzdelem. De emellett nagyon-nagyon sok forma gyakorlatot tanulunk, ütéseket, rugásokat, amit nem ellenfélen gyakorolsz. Tehát a forma gyakorlatoknak olyan szépsége van, amit egy küzdelem sosem fog visszaadni. Tehát itt maga az egész kultúra. Tehát itt nem véletlen mondtam, hogy szeretnék eljutni Japánba. Tehát egy olyan kultúrát tanul meg az ember, alázatosságot, tiszteletet. Nem mondhatnánk azt, hogy most ez küzdősport, és ez ettől szép. Nem. Az ettől szép, amit mellette kap az ember.
És hogyha úgy arról az oldalról nézzük, hogy magaddal küzdesz, a saját korlátaiddal, az erőddel, a mentális képességeddel, ugye említetted, hogy ennek van egy mentális oldala is.
Igen, tehát például a karate maratonnál ott ugye ezt a 30 ezer technikát, ezt 10 egységbe, 10 etapba végezzük. Egy etap az 47 perc, utána 13 perc szünet van, és utána kezded előről. Itt a harmadik, negyedik után az embernek már mentálisan kell arra oda tennie magát, hogy igen, megint föl kell állnom, és megint meg kell csinálnom azt a 3000 technikát. Tehát csak 13 percen van, hogy elszaladjak, esetleg bekapjak két falatot, most ott elintézem, és utána újra és újra, tehát le kell küzdeni önmagát. Tehát inkább azt mondom, hogy fizikálisan is nagyon-nagyon fárasztó, de inkább azt mondanám, hogy ez a területe az, ami mentálisan fárasztó.
Mondhatnánk azt is, hogy őrülten ember próbáló, ugye? Hát miben merül ki az, hogy te szereted bizonyos szinten őrülten élni az életedet?
Hát minden lehetőséget kihasználok, ami adódik, ami kicsit őrült. Itt van például az ejtőernyőzés. Én úgy gondolom, hogy volt egy ilyen lehetőségem, ki kellett próbálni, de ugyanegy a siklóernyőzés, a sárkányrepülőzés, a barlangászás, nem is tudom most felsorolni, tehát tényleg azt mondhatom, hogy amikor volt lehetőségem bármilyen őrültségre, akkor én mindig benne voltam.
Viszont a munkád terén, a tanulmányait terén egy nagyon elméletorientált dolgot végzel, ugye ha jól tudom, akkor közgazdászként végeztél, amikor pedig pontosan hidegfejjel kell nézni ugye számokat, tényeket, hasonlók. Kettő, ezt hogy jött össze?
Én nagyon-nagyon reálbeállítottságú vagyok. Tehát ez is igazából valamilyen szinten összefügg a sporttal, legalábbis én így gondolom, mert a humán tantárgyak azok az, amit le kell ülni és magolni kell. A reál tantárgyak azok, amiket vagy értesz, vagy nem. Tehát nekem soha nem volt gondom matekkal. Én ezeket mindig értettem, éppen ezért is mentem közgazdásznak. Hát ilyen lázadó típus vagyok, amit tanulni kell, az nem megy, de amit érteni kell, azzal soha nem volt problémám.
Mi történt a suli után?
Középiskola után, ugye említettem, hogy szerettem volna rendőr lenni, hál' Istennek tovább tanultam. Én már középiskolában úgy jártam, hogy Bajára jártam iskolába, és naponta bejártam Bajára, mert nekem edzésre kellett mennem hétköznap, tehát olyan nincs, hogy én ne menjek edzésre. És én úgy gondolom, nem emlékszem már pontosan, hogy miért. Azt tudom, hogy humán tantárgyakból volt a felvételi, amiből nem voltam a legerősebb, tehát ilyen 3-4-essel már akkor nem vettek volna fel a rendőrtisztire, és én azt nem vállaltam be, hogy most én elutazzak, hogy elmenjek Pestre, bár ott is tudtam volna edzeni. Én nagyon-nagyon szerettem itt a karate szakosztály Kalocsán, és szerintem akkor azért is maradtam, illetve volt még egy, de ezt nagyon nem akartam itt említeni. Édesanyám beteg lett, és így a vállalkozást akkor én vittem tovább, tehát ő különböző kezeléseken vett részt, és akkor én vettem át a vállalkozást.
A vállalkozást azt itt az előadásod során is kiemelted, hogy édesapádnak van egy cége itt Kalocsán, nem is akármilyen cége.
Igen, az édesapám a Geodézia ZRT Dél-Alföldi régiójának az igazgatója, ez a titulusa. Ezt a céget nagyon nem ismerik Kalocsán, pedig úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb forgalmat bonyolítja le éves szinten a városba, a legtöbb adót fizeti nekünk a városnak, de nem ismerik. Én nagyon-nagyon szerettem, itt dolgoztam másfél évig, nagyon jó csapattal dolgoztunk, teljesen más területet ismertem meg, tehát itt is pénzügyi területen dolgoztam, de azért egy ilyen hatalmas cégnél más nagyobb elvárások vannak, nagyobb szakmai követelmények, szabályzatok, amit itt tényleg azt mondom, hogy minden precízen be volt tartva, és teljesen más oldalt ismertem, meg nagyon szuper volt.
És ami szintén kiemelt szerepet kapott, hát hogy ne kapott volna az előadásod során, az ugye a család, ezen belül is gyermeked és férjed, aki már a családfejezet előtt is több képen szerepelt.
Igen, mint meséltem, ő Békés megyei származású, innen is van a kinyó név, rengetegen megkérdezték tőlem a kampány alatt, és ő akkor Siófokon élt, amikor megismerkedtünk, és Jászverényben egy nemzetközi edzőtáborban találkoztunk. Jobban mondva, én emlékeztem rá, de igazából két szót nem beszéltünk akkor. Ő azt mondta, hogy mesélte az edzőinek, amikor meglátott engem, hogy ha ilyen lány mellett ébrednék egyszer, eshetne az eső, fújhatna a szél, nekem semmi bajom nem lenne. De nem jött oda hozzám, hanem amikor utolsó nap mentünk haza az edzőtáborból, akkor odaállt mellém, és akkor megkérdezte, hogy mentek haza? Mondom, igen. Hova mentek? Kalocsára. Mondom, és ti? Ők Siófokra. Tehát ennyit tudtunk egymásról. Aztán szintén egy nagy csodája, megtaláltuk egymást, elkezdtünk beszélgetni. Rá, aztán talán másfél évre ő ide költözött hozzám Kalocsára, és onnantól kezdve ugye eleve a karate egy közös pont volt. Együtt csináljuk most Dusnokon az edzéseket, illetve jött az íjászat, amit ő úgy gondolta, hogy ő ezt szeretné versenyszerűen űzni. Én elkísértem egy-két edzésre, és én ott ragadtam, vagy hát én is ott ragadtam, nagyon beleszerettem. Ő nagyon-nagyon sokat túrázik, így jöttek a teljesítménytúrák az életünkbe, sportlövészet, amit kipróbálhattam mellette.
Fölelevenítettél egy emléket, amiről emlékszem, hogy még talán mi is a rádióban beszámoltunk, és ahonnan a hallgatóknak is ismerős lehetett, akkor nevezzük meg, Kinyó Zsoltról beszélünk. Mi volt ez a történet, és ugye ezt életed egyik legszebb emlékeként vagy élményeként elevenítetted föl?
Igen, Zsolti elhatározta, hogy 2012-ben az olimpiára kiviszi a magyar zászlót. Ebbe a MOB eleinte nagyon támogatta is, tök jó ötletnek találta, kisétál Magyarországról Londonba, és meg is ígérte neki, hogy ott az Olimpiai Bizottság majd várni fogja. Na most az utolsó pillanatban MOB azt mondta, hogy hát ő ebbe talán mégsem szeretne részt venni, de Zsolt annak ellenére, mivel összegyűjtötte szponzoroktól a pénzt, azt mondta, hogy ezt megcsinálja. Ő kísértelt 1800 km egyébként Budapest-London között, 36 napra volt tervezve, de úgy emlékszem, hogy pár nap előbb sikerült kiérnie, és kivitte a zászlót. Az olimpikonokat már én szerveztem le közben neki, tehát én kerestem meg az úszókat, és nagyon-nagyon barátságosak és készségesek voltak, és azt mondták, ha van egy ilyen őrült, aki kisétál Londonba, akkor természetesen fogadni fogják, és átveszik tőle a magyar zászlót. Hosszú Katinka, Szekeres Dorina és Povázsai Eszter. Úgyhogy kisétált férjem, én folyamatosan küldtem neki az útvonaltervet, mert ugye ez nem egy túra útvonal. Tehát itt városokon kellett keresztül menni, ami térkép nélkül az elég nehéz egy városon keresztül botorkálni, és folyamatosan kísértem az útját, tényleg azt mondhatom, hogy minden lépéséről tudtam, hogy mikor merre van, és egy hatalmas meglepetéssel tudtam várni, ugyanis kint fogadhattam. És ennek volt egy olyan apropója, amit itt nem meséltem el, de most elmondanék, hogy ugye én ezeket az útvonalakat, mikor már tudtam, hogy megyek ki, előre beterveztem, a telefonomba elmentettem, és azon imádkoztam, csak véletlen, nehogy másik útvonalon menjen, mert akkor nem fogom tudni elküldeni, és le fogok bukni, hogy én már ott vagyok kint. Volt egy-két elszólás, de hál' Istennek annyira fáradt volt, hogy nem jött rá, hogy én kint vártam, úgyhogy egy hatalmas nagy meglepetés volt neki. Ő azt hitte, hogy álmodik, vagy ma annyira fáradt, hogy nem jól lát, és kint várhattam Londonban.
Hát és egy huszárvágás, az mekkora meglepetés volt, amikor először mondtad neki, hogy hát úgy gondoltad, hogy te itt megpróbálkoznál a politikai életben szerepvállalással.
Nagyon támogatott ebben, hát hál' Istennek nem zárkózott el. Most már azt mondja, lehet, hogy nem örül neki annyira, mert túl sokat nem lát sajnos, de a családom mindenben mögöttem áll és támogat.
A korábbi életedhez képest mi minden változott, amióta Kalocsa polgármestereként is működsz? Hát ugye azért ez egy nagyon ember próbáló feladat.
Minden megváltozott. Tehát szabadidő az a nullával egyenlőtt, nagyon-nagyon kevés szabadidőm van a családomra is sajnos, de nagyon élvezem. Tehát lehet, hogy ez nagyon furcsán hangzik, de én imádom a kihívásokat, imádom azt, hogy tudok az embereken segíteni, hogy meg tudunk oldani problémákat. Vannak előttünk feladatok, amiket megoldunk és meg tudjuk csinálni. Ez egy hatalmas nagy munka, de én élvezem.
Azért is érdekes veled erről beszélgetni, mert emlékszem, hogy egyszer beszéltünk nagyjából 2 percet, miután megtörtént a kinevezésed a képviselőtestületi ülésen, és te az a fajta vagy, aki ritkán szól, meg vagy ritkán szerepel, vagy áll ki a mikrofon mögé, de mindenhol ott vagy. Jellemzően egyébként nem szeret szerepelni?
Én nem mondhatnám most már az utóbbi időben, hogy nem szereplek, mert nagyon sok helyre most már fölkérnek, beszédet kell mondani, polgármester úr nem tud elmenni, akkor engem küld el. Én úgy gondolom, és ezt nagyon sokan azt mondják, hogy mert hogy miért nem szólalok föl többször, akár egy testületi ülésen. Én úgy gondolom, hogy én most abban a stádiumban vagyok, amikor megfigyelek. Hát ebbe bele kell tanulni. Tehát fölöslegesen hülyeséget nem szeretnék mondani. Mi nagyon sokat megbeszéljük, hogy mikor, mit mondjunk esetleg, és én úgy gondolom, hogy nekem még nem jött el az idő, én még a tanulási fázisban vagyok. Tehát rendezvényeken bárhol nagyon sokat, én már úgy érzem, hogy túl sokat is szerepelek, de még a politikai életben még a tanulási szakaszban vagyok. Tehát majd eljön annak az ideje, amikor már nem csak figyelem hátulról a dolgokat, hanem bele is szólok.
Ezt kérdeztem múlt héten polgármester úrtól is. Hát tőle úgy kérdeztem, hogy néz ki Bálint József egy napja, és hogy néz ki Bálint József Kalocsváros polgármesterének egy napját. Most ugyanezt kérdezném, hogy hogyan néz ki Kinyoni Lakatos Melindának egy napja, és hogy néz ki az alpolgármester asszony egy napja.
Úgy tudom megfogalmazni, hogy a hétköznapokban vagyok, mint alpolgármester, akkor hát a napunk az ugye reggel keltem a fiúkat, reggeli, elmegyünk, hál' Istennek egyszerre járunk mindenki egy időbe iskolába megdolgozni, együtt följövünk, munka után, hát ez már ami kiszámíthatatlan, hogy én mikor érek haza, általában a fiúk hazamennek, én valamikor hazaesek munka után, és akkor együtt vacsorázunk, tévénézés, tehát ez az alpolgármester. Kinyúlni Lakatos Melinda a hétköznapi élete, az hát inkább a hétvége, azok meg általában edzésekkel telnek. Most többnyire az íjászatra koncentrálunk, tehát hétvégente járunk válogatott edzésre, vagy Szegedre edzésre, de általában a hétvégék azért ezzel telnek.
És szeret zenét hallgatni, könyvet olvasni, filmezni. Hát ezek hogy férnek még bele mindabba, amit eddig elmondtál?
Zenét hallgatni lehet a kocsiban. Ez mindjárt magyarázatra. Olvasni esténként szoktam, de 2 oldal után általában elalszom. Ugyanígy a filmnézéssel is ugyanígy vagyok. A Gyűrűk ura az, amit nagyon szeretek, és azt azért hajlandó vagyok, akár a hajnalig tart is végignézni. De igen, tehát nem nagyon van időm ezekre. Inkább azt mondom, hogy tényleg a zenehallgatás a kocsiba, vagy ha éppen megyünk valahova, utazunk, akkor lehet olvasni.
És mi történik az irodádban?
Az én irodámban? Munka. Benne vagyok az összes bizottságban olyan szinten, hogy minden bizottsági ülésre elmegyek. Ezeknek az anyagát én többnyire megkapom, és ezeket előkészítem. Hiába, tehát persze ott vannak a bizottsági elnökök, de én vagyok az úgymond összekötő kapocs, aki a polgármester és a bizottságok között összeköti a bizottságot a polgármesterrel, és így tudom segíteni a munkájukat. De ezen kívül mindenki, tehát a pénzügyi osztálytól kezdve bárkinek, most éppen a sportbált rendezzük, hatalmas munka, de bárkinek bármilyen gondja van, akkor megtalál és megpróbálunk megoldást találni, akár hivatalon belül, vagy hivatalon kívülről.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert és kitartást az elkövetkező évekhez, munkához.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük a beszélgetést, Kinyóni Lakatos Melinda Kalocsai alpolgármesternek. Ne feledje, a képviselő másik arca program jövő kedden délután 5 órakor folytatódik, akkor dr. Filvik Géza lesz a vendég.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Pontosan 11 óra van, ennyi volt már a térségi magazinunk a Turmix. A műsor a legközelebb jövő szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióra menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült
a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.